Mizsei Kálmán 2001 és 2006 között az ENSZ főtitkár helyetteseként és az ENSZ fejlesztési programokért felelős regionális igazgatójaként dolgozott. 2007 és 2011 között moldovai külön megbízottja volt az Európai Uniónak. A 2014-2015-ös évben az EU ukrajnai tanácsadó misszióját vezette. Ma a Marosvásárhelyi Rádió és az Értsünk Szót vendége. Őt hallják.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Az Értsünk Szót adásában hétről hétre nyomon követjük azt, hogy mi folyik Moldovában és mi folyik Ukrajnában. Több okból, egyrészt azért, mert biztonságpolitikai szempontból nem mindegy, hogy hogyan alakul a szomszédságpolitika, a szomszédban a politika. Másrészt a korrupciós folyamatok is tanulsággal szolgálhatnak, átnyúlnak a határon. Ezért kértem meg, hogy beszélgessünk ma Moldováról, meg hát azért is, mert megjelent az Élet és Irodalomban egy nagyon fontos összefoglalója Moldova 3 Vlad fogságában címen, ami tulajdonképpen az elmúlt 15 évet engedi láttatni. De mielőtt ezt a 15 éves áttekintést sorra vennénk, arra kérném, hogy térjünk ki egy kicsit Ukrajnára. Már csak azért is, mert ma reggel olvastam, hogy az ukrán hatóságok szerint újra fokozódhatnak a harcok, és kiújulhatnak. Közelebb van egy újabb összecsapás sorozat, mint ahogy azt hinni vélték korábban. Ennyire komoly a helyzet? Komolyan kell ezt venni?
Az az igazság, hogy mivel most már én nem vagyok Ukrajnában, nem tudom megítélni azt, hogy a keleti fronton pontosan mi a helyzet, és ugye mindenki manipulál egy ilyen háborús helyzetben a híradással, úgyhogy amire én Ukrajnával kapcsolatban a tegnapi nap nagyon odafigyeltem, és ez egy érdekes, ahogy így összejön a kettő, az az, hogy a gazdasági fejlesztési miniszter lemondott, mégpedig egy elnök, hát nagyon közeli embere, az elnöki párt frakcióvezető helyettese, de azon túl is egy rendkívül közeli, hát ilyen elintéző embere, korrupciós nyomására hivatkozva. Nem ez volt az egyetlen ok, de ez volt az egyetlen konkrét ok, amit Abramovicius miniszter megnevezett. Az elnök egyébként nem fogadta el ezt a lemondást, és tényleg szimbolikusan is itt jön össze amit Nyugat-Európában gyakran úgy szoktak emlegetni, hogy Ukrajnára leselkedő legnagyobb veszély az nem az oroszok, hanem az a rettenetes mértékű, az államot szétemésztő korrupció. Na most, hogy valóban ez a legnagyobb, és nem az orosz veszély, nem akarok belebocsátkozni, de hogy óriási ez a veszély, és hogy rendkívül módon bénítja az államot ez a mindenre kiterjedő rettenetes milliárdokat felemésztő korrupció, ez igaz. És ugye itt aztán kapcsolódik Moldovához is a dolog, hiszen a moldovai válságnak is ez az államot fogva tartó oligarcha helyzet van a központjában.
Na most ez az oligarcha szisztéma, ez így vagy úgy Kelet-Közép-Európában azért kiépült, nem mind, sőt nagyon jelentős eltérések vannak. Az ön cikkének, ami az Élet és Irodalomban jelent meg, és minden hallgatónknak nagyon melegen ajánlom, aki érdeklődik a téma iránt, hogy olvass el, az a megdöbbentő állítása, hogy a moldovai korrupció az gyakorlatilag az európai, nyugati hatóságok, döntéshozó szervek hibái kvázi támogatása révén súlyosbodott el, annyira amennyire.
Hát ezt ugye ezt a hallgató számára akkor egy picit bővítsük ezt a hosszú mondatot, mert nem akarnék azért egy ilyen nagyon leegyszerűsítő képet adni. Ugye az történt, hogy 2009-ben volt egy nagy politikai válság, volt egy választás, amit a vesztesek, akik egyébként az Európai Uniós integrációt tűzték az ászlajukra, hát nem ismerték el a választást, a választás eredmény csalást gyanítottak, vagy csalásra azt kommunikálták a közönség felé, hogy csalás volt, amitől volt egy nagy utcai konfliktus, és ennek következtében meg egy hosszú folyamat, aminek aktív részese voltam, mint Európai Uniós Különmegbízott, ennek a folyamatnak az eredményeképpen, bonyolult folyamat eredményeképpen új választás lett, noha nem egyértelmű, hogy választási csalás lett volna. Nem volt, tehát erre nincs semmifajta bizonyíték. De új választás lett, ahol akkori kommunistákkal szembeni koalícióban koalícióra hajlandó, egymásra koalíció hajlandó erők hát végül is összességében egy abszolút többséget tudtak szerezni. És hát mi támogattuk, mint Európai Unió, meg az különböző európai kormányok ezt a társaságot. Én már akkor nagyon erősen az Európai Unión belül azt az álláspontot képviseltem, hogy támogatni, igen, szóval amit az angol a tough love-nak mond, de megkövetelni nem csak a reformokat, mert általában nagyon általánosságban ezt szokták mondani, de hogy azokat a reformokat, ami a jogállamiság kialakulásához vezet, és füle biztos, de mondhatom a Európa Tanács főtitkárát, Jaglandot, és ennél sokkal puhább megközelítést alkalmazta, és hát ennek az eredménye, hogy elindult az a lavina, ami egyre nagyobbá terebélyesedett, és hát végül mostanra ugye hát ezt a rendkívül bonyolult válsághelyzetet kialakította. Tehát én azt gondolom, nagyon leegyszerűsítve, hogy mind a két országra igaz, hogy az európai integráció garanciája nem az, akit elektorokból európai jelszavakat kiáltoz, hanem aki az európai típusú reformokat valóságosan megcsinálja. Nem könnyű, de legalább elszántságra van szükség, és sem a Ukrajnában, sem akkor Moldovában, és most Moldovában nincs meg ez az elszántság.
Románia felől nézve azért nagyon nehezen érthető, hogy miért volt ez a puhaság, hiszen mi azt éltük meg, meg azt éljük most is, hogy kvázi a korrupció ellenes intézkedések túlfutottak, túl teljesítenek, most már nem biztos, hogy azt a célt szolgálják, amit szeretne mindenki. Hogy miért voltak ennyire elnézőek? Azért, hogy nehogy orosz vonzás körzetben maradjon Moldova, vagy hogy megtartsák az európai kötelékeket, vagy nem figyeltek oda, vagy mi volt ennek a kompromisszumkészségnek a magyarázata?
Ja, ezt sokszor meg lehet figyelni nyugati országoknál, hogy nem jól avatkoznak bele más országoknak. Szóval egyébként az, hogy egy alapvetést tisztázzunk, én azt gondolom, hogyha Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok ilyen mértékben segítenek országot, mint Ukrajnát, Moldovát, akkor igenis van joguk elvárásokat támasztani. Azonban ezeknek az elvárásoknak okosaknak kell lenni. Kétfajta intellektuális léhaságot látok itt. Az egyik az, amikor ha valaki azt mondja, hogy Európa, attól mi elolvadunk, és azt mondjuk, hogy fú, hát ezek igazi európaiak. Meg esetleg még az illető tud késsel világban lenni, mint az a moldovai klub, hogy ezek a főszereplőire, hát most az elmúlt 5 évre gondolok, jellemző, tehát nagyon kiváló diplomáciai munkát végeztek a moldovaiak, a Leánka, a Natália Germán, és maga Filát korábbi miniszterelnök is ebben a szempontból kiváló. Úgyhogy ez egy intellektuális léhaság nem kérdezni mögéje, hogy oké, de barátom, mit csináltál tegnap? Mit csináltál tegnap előtt? Mit csinálsz ma? És mit fogsz holnap csinálni? Annak érdekében, hogy a bíróságok függetlenek legyenek, annak érdekében, hogy a főügyész meg az egész ügyészség az ne a leghatalmasabb ember szolgálatába álljon, hanem független legyen. Mit fogsz csinálni annak érdekében, hogy egy ügyészségnek ne legyen teli hatalma, nem csak papíron, hanem valóságban is. Szóval ezek nagyon bonyolult dolgok, és mit fogsz csinálni annak érdekében, hogy kis emberek könnyen vállalkozhassanak. Ezek nagyon komoly dolgok, rá kell kérdezni. És a másik, hogy az Európai Unión belül, ami ugye mindannyian nagyon szeretünk, én magam egész, meg már nagyon sokan, egész életüket tettük arra, hogy Kelet-Európát ebbe az irányba vigyük. De azt kell mondjam, hogy az EU-n belül az a tudás, hogy konkrétan hogyan módon lehet egy ilyen országot megreformálni, ez nem egy könnyű dolog. Mert ez a tudás, ez nagyon kevéssé van meg. Na most a Romániában meg nem szeretnék hozzászólni, na meg kell mondjam, hogy nagy érdeklődéssel figyelem azt az előfeszítést, amit Kövesi asszony meg a többiek csinálnak. Nem akarok véleményt nyilvánítani erről, mert nem élek benne, és nem követem napi folyamatossággal, de kelet-európai rendszerreform szempontjából egy hallatlanul izgalmas eset.
A kelet-európai-romániai számonkéréssel kapcsolatban azért eszközként ott volt az uniós csatlakozás, és nagyon sok feltételt lehetett támasztani, olyan feltételeket, amiket számon lehetett kérni, át lehetett tekinteni Moldvával és Ukrajnával kapcsolatban, azért ez nem ilyen egyszerű. Mit lehet ott tenni, hogy akkor ezt a foglyul ejtett államot valahogy kiszabadítsák, kiszabadítsa ki a helyiek, a külföldi számonkérők?
Uh-huh. Együtt. Mert ugye az örömteli hírünk van, miközben sok mindent kritizáltunk, hogy a helyi társadalomban kezdenek kibontakozni azok a felismerések és azok a vágyak, amik nagyon európai vágyak, sőt, hát ugye, amit az ukrán civil társadalom az elmúlt két évben véghez vitt, szóval nem csak, hogy le a kalappal, de hát hol van az a nyugat-európai társadalom, amelyik ilyen módon harcolna az európai értékekért, épp az ellenkező irányú folyamatok mennek, tehát a bezárkózás, a szűkkeműség kezd egyre inkább előtérbe kerülni. Ukrajna fantasztikus ebből a szempontból, és a moldáv civil társadalom is az elmúlt időszakban nagyon ígéretesen teljesített. És a moldovaiaknál megvan az, hogy tehát tényleg egy nagyon, tehát két nyelv, az orosz és a román nyelv, nagyon erős a kulturális, hát nem szakadék, mert az azért túlzás lenne, de mégis a különbség, ugye az orosz és az ukrán nyelv között nincs ekkora különbség, ott egymással tudnak beszélni, hogyha az egyik ukrán, a másik oroszul beszélget. Moldovában ez nincs így, meg egyébként is, tehát az egy nehezebb kulturális, hogy mondjam, helyzet, de az elmúlt időszakban épp a konfliktus, tehát a közös ellenséggel szembeni fellépés szándéka összehozta a civil társadalmat független attól, hogy oroszul vagy románul szeretnek beszélni. Ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hiszen egy politikai nemzet kialakulásához ez rendkívül fontos, hogy az ott élők ne pusztán etnikai alapon tekintsenek egymásra, hanem értékek alapján, és ez kezdett kibontakozni. Most a másik, a kérdésére válaszolva, hogy hát az Európai Uniónak pedig mind Ukrajna, mind Moldova felé azt a politikát kellene folytatnia, hogy az EU tagság előtt az út nyitva áll, de meg kell fogalmazni nagyon keményen azokat a feltételeket, amik nem csak jogszabályok, szóval az a nagyon nagy, most már talán egy picit enyhülő tévedés Nyugat-Európában, hogy ők azt hiszik, hogy itt keleten hozunk egy jogszabályt, és akkor az élet meg fog ettől változni. Mi nem annyira mély jogállamokban élünk, Moldova egyáltalán nem jogállamban él, úgyhogy itt a törvényeket és a gyakorlatot is hozzá kell igazítani, de amit ugye angolul a membership perspektívnek hívnak, a tagállami perspektíva, azt meg kell adni mind a két országnak annak érdekében, hogy meglegyen ez a húzóerő, amit ön említ.
A román csatlakozás hosszú ideig zajlott, és úgy azt látni, hogy még így sem volt elég idő felkészülni, még így sem sikerült mindent társadalmi szinten megérteni, elsajátítani, de béke volt. Ukrajnában nincs béke, ott háború van, és hát Moldovában is olyan mértékű társadalmi feszültség van, ami hát erősen megkérdőjelezi azt, hogy itt ilyen hosszú távú ígérgetések, rákészülésekre van mód. Vegyük a legrosszabb forgatókönyvet, hogyha ezt a bizonyos társadalmi stabilitást nem lehet elérni, hogyha ebben az országban, ahonnan évtizedek óta, de legalább az utóbbi másfél évtizedben tömegek vándoroltak el, a társadalmi kapacitás rendkívül csökken, nem sikerül civil eszközökkel kikényszeríteni azt, hogy változás legyen, akkor mi jön?
Az, hogy csökkent a társadalmi kapacitás, hát ezt hogy mérjük? Az is társadalmi tőke, amikor a Stefan Csermáre téren az emberek független attól, hogy milyen nyelven beszélnek, rádöbbennek, hogy képesek együtt valamit a saját maguk és a gyermekeik érdekében kiharcolni. Ez is társadalmi kapacitás, ez is társadalmi tőke. Az kétségtelen, hogy az oktatás színvonala ezekben a nagyon korrupt kelet-európai országokban rendkívül mértékben romlott, egyszerűen azért, mert részben nincs pénz, részben pedig ezt a rendszert is, az oktatási rendszert is az óvodától, vagy a bölcsödétől áthatja a korrupció. Úgyhogy ebben az értelemben azért feltétlenül igaza van, de a helyzet abban a szempontból mégsem reménytelen, hogy tömegek ébrednek rá, hogy méltósággal európai módon szeretnének élni, és akkor, ugye Moldovában ezt nem így fogalmazzák meg, mert 2011 vagy 2010 óta, hát ez az európai jelszó maga, mint jelszó lejáratodott. Tehát, hogyha azok, akiket megvádolunk korrupcióval, azok örökké európáznak, akkor én nem európázhatok. Tehát, hogy úgy mondjam, a szó az ki van iktatva, de egyébként az értékekben nagyon is európai értékeket igyekeznek megvalósítani. Tehát ez egy komoly remény. Amikor van egy konfliktus helyzet, akkor lehet optimista és pessimista forgatókönyveket is felállítani. Nekem nehéz hogy úgy mondjam, az aktivista szerepből a teljesen objektív elemzői szerepbe átmenni, mert hiszen amikor az ember aktivista, akkor minden erejében azon dolgozik, hogy a pozitív forgatókönyv valósuljon meg. Én bennem van egy optimizmus mind a két országgal kapcsolatban, ugyanis megint csak azt mondom, hogy a civil társadalom mind a két országban nagyon-nagyon pozitív. Tehát de tényleg ez rendkívüli, hogy mind Moldovában, mind Ukrajnában ilyen progresszív módon lépnek föl. Az rendkívül fontos, hogy az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok ezt a folyamatot hatékonyan támogassa. Igyekeznek támogatni Ukrajnában. Ugye tegnap például, amikor a miniszter lemondott, akkor néhány órán belül 9 vagy 10 nagykövet rögtön egy tiltakozó levelet írt alá, amiben sajnálkozásokat fejezik ki, és kérik, hogy ez legyen visszacsinálva, hogy ez az elnököd múlik. Én azt gondolom, hogy valamilyen mértékig van egy pozitív hatása a folyamatokra és a civil társadalom megtámogatására. Míg Moldovában is A Moldovában egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert ha az ember a hivatalos állásfoglalásokat nézi, ugye Romániának különös érdekei vannak Moldovában, tehát nagyon energikusan politizál, és az Európai Unió politikáját, hogyha nézzük ezt a kettőt, akkor azt látjuk, hogy van egy dilemma. Egyfelől féltik a stabilitást, ami az önkérdésében is benne van, másfelől pedig szeretnének egy pozitív reforma kimeneteit látni a helyzetnek. Nem vagyok benne biztos, hogy a helyzet nem durvul el, tehát a civil társadalom nem akarja ezt a kormányt. Tehát azok az aktív része a civil társadalomnak nem akarja ezt a kormányt elfogadni, amelyik ilyen faramúci módon lett beiktatva, ugye titokban az éjszaka leple alatt, és hát nyilvánvalóan megvásárolva képviselők, vagy esetleg megzsarolva. Tehát ezt nem akarják hagyni. Én értem természetesen, mint diplomata részben, diplomatának is kell, hogy tekintsem magam, hogy hát egy országnak az Európai Unió is egy nagy dilemmában van, hogy mit mondjon egy ilyen helyzetben. Hát már meglátjuk, hogy hogyan alakul, de ugye van még egy hiba, amit jó lenne, ha elkerülne a nemzetközi közvélemény. Az pedig, hát sokan felhívták erre már a figyelmet, talán én elsőnek a nemzetközi a csatornákon, nyilvános csatornákon, hogy nem lehet azonosítani ezt a tiltakozó ellenzéket orosz barátsággal, vagy orosz támogatottsággal. Igaz ugyan, hogy két párt az utcán az erőteljesebb kapcsolatokat ápol az oroszokkal, orosz vezetéssel, de egyrészt ugye nem ők minden, tehát van egy utcai dinamika, és van egy ilyen civil szektorbeli dinamika, és vannak nagyon népszerű, cseppet sem orosz barát, hanem Európa barát politikusok is, akik nyilvánvalóan egy választáson meg fognak szerveződni. Maja Sandu-t, Jön Sturzát lehet mindenképpen említeni. Tehát itt, hogyha nagyon erősen hangsúlyozzuk a stabilitás igényt, akkor az eredménye az lesz, hogy az emberek nagyon-nagyon csalódottak lesznek azokban, akik ezt nagyon hangosan követelik.
Sok minden múlik kívülről, és nagyon sok minden dőlhet el az ország határain belül. Azt javaslom, hogy térjünk vissza majd, hogyha csitulnak a kedélyek, és lehet egy kicsit hosszabb vagy középtávon mérlegelni a moldovai belpolitikai jövőjét. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.